Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorainak tartottak értekezletet az Egri Eseki Papnevelő Intézetben csütörtökön. A nap folyamán a résztvevő iskola lelkészek előadásokat hallgattak és aktuális feladatokról beszéltek. Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke arról beszélt, hogyan találhat és hogyan mutathat reményt a pap az iskolában. Követhető, hiteles, megszólítható, a hagyományok megtartása mellett innovációra nyitott papokra van szükség, fogalmazott. Majd Benyovszky Péter, a gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója az intézmény oktatás-nevelési elveiről és a technikum előnyeiről, erősségeiről beszélt. A nap folyamán Balogh Gyula, a gyöngyösi Szent Bertalan plébánia plébánusa és Hágenpál Tamás káplán iskola lelkész arról beszéltek, hogyan lehet élő kapcsolatot kialakítani a pedagógusokkal, a szülőkkel és a diákokkal. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója, Köböl Zsolt főigazgató helyettes és Csortás Judit pénzügyi csoportvezető az aktuális feladatokról, a jubileumi alkalmakról, a katolikus iskoláknak szóló kiemelt országos és egyházmegyei rendezvényekről, valamint a hitéleti programok felépítéséről, kereteiről beszélt. Az értekezletet Ternyák Csaba egri érsek zárta, aki egyebek mellett arról szólt, hogy akkor sikeres a hitoktatás, ha a diákokat elvezetjük az Isten hitre, a Szent Misére, és aktív tagjai lesznek az egyházközség közösségeinek is. Az áprilisi országgyűlési választásnak nem csak belpolitikai, hanem európai és globális tétje is van, jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója, a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Mráz Ágoston Sámuel a miniszterelnök szombati évértékelő beszédét derűsnek, magabiztosnak és tetvágytól fűtöttnek nevezte. Felidézte, Orbán Viktor a Várkert bazárban tartott rendezvényen azt hangsúlyozta, hogy Európa ma inkább elszenvedője a világgazdasági folyamatoknak, ugyanakkor Magyarországnak van esélye a saját útját járni. A magyar kormány soha nem engedi, hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába, közölte Szijjártó Péter közösségi oldalán vasárnap. A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, szombaton a müncheni biztonsági konferencián újra világossá tette, csak olyan pártokkal működnek együtt, amelyek Ukrajna pártiak. A Tisza párt az Európai Néppárt tagja, fűzte hozzá Szijjártó Péter. Akkor ugye mindenki tudja, hogy mire számíthatna a Tiszától. Zöld lámpa Ukrajnának az EU-ba, vihetnék az ukránok a magyar emberek pénzét, s hazánkat belerángatnák az ukránok háborújába, írta. A miniszter a bejegyzése végén leszögezte, a mi válaszunk soha. A magyar vidék élelmiszer termelő képessége nemzetbiztonsági és szuverenitási kérdés, hangoztatta Kövér László, az országgyűlés elnöke Győrváron, ahol köszöntőt mondott a 13. Vasvármegyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen a rendezvény fővédnökeként. Ha van egészséges magyar búza és kukorica, ha lesz egészséges magyar alma és szőlő, egészséges magyar sertés és szarvasmarha, elég minden magyarnak, akkor megvan a legfontosabb előfeltétele, hogy magunk dönthessünk a sorsunkról. Magyar élelmiszer pedig csak addig van, ameddig magyar gazdák is vannak, fogalmazott a házelnök. Elmondta, a középkorban az oszmán hódítók vallási okokból akarták leszoktatni eleinket a disznóhúsról. Ma a globalisták a klímaváltozás ürügyén tennék. Már ott tartanak, hogy Amszterdamban, az Európai Unió legnagyobb húsexportőr országának fővárosában május 1-től tilos lesz húst reklámozni, miközben afrikai vándorsáskát, sárga lisztkukacot és mezei tücsköt, mint húspótló eledeleket és laboratóriumi műhúsokat is lehet, mondta. Kövér László azt tanácsolta, ha Európában mindenki el is veszíteni a józan eszét, a magyarok őrizzék meg azt. Végül a hétfői időjárásról. Általában erősen felhős borult lesz az ég, kisebb-nagyobb szakadozás, időszakos napsütés is előfordulhat. Hószálingózás, kisebb havazás kevés helyen lehet. Délutántól főként a délnyugati, déli ország részben ismét megnövekszik a csapadék esélye. A hó mellett havas eső, eső is valószínű. A déli délkeleti szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -1 és +7 fok között várható. Híreinket hallották.
Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban egy Szent Gellér díjas pedagógussal beszélgetünk hivatásáról. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Sándorné Halász Erzsébet tanárnőt, aki innen Egerből érkezett hozzánk a stúdióba, az EGRI Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános közép-alapfokú művészeti iskola és technikum közelmúltban nyugdíjba vonult földrajz tanárnője. Abból az alkalomból beszélgetünk most itt a stúdióban, hogy ennek a tanévnek az elején Ternyák Csaba érsek úrtól ön is átvette a Szent Gellért díjnak az ezüst fokozatát. Mondhatom azt, hogy akkor tulajdonképpen a pályájának, hivatásának a megkoronázása is lehet ez, de majd természetesen rátérünk erre. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok, és köszönöm, hogy itt van velünk.
Nagyon szépen köszönöm, és a lehetőséget is, hogy itt lehetek, és igazi meglepetés volt az elismerés, és annak az átvétele, illetve az utána a kollégák, a barátok és a tanítványoknak a visszajelzése. Ez egy nagyon fontos, jó érzés volt, és tényleg megkoronázta a tanári pályámat.
Miért választotta annak idején a pedagógusi hivatást?
Pici gyerekkorom óta, óvodáskorom óta csak is kizárólag pedagógus akartam lenni. Én a babákkal is iskolásdit játszottam, tanítónéni, tanárnéni voltam, úgyhogy meg se fordult más pálya a fejemben.
Családban volt pedagógus?
A nagybátyámnak a felesége volt pedagógus.
Akkor egy kis példa lehet, akkor így volt.
Igen, igen.
És ez akkor azt jelentette, hogy már akár általános iskolás korában is már tudatosan készült a tanári pályára?
Ez annyira nem körvonalazódott, de gimnáziumban egyértelmű volt a tanári pályának a választása. Tatán érettségiztem az Eötvös József gimnáziumba, és eredendően biológia-kémia szakos tanárnak készültem, de abban az időben, ugye ez a 80-as éveknek a legeleje, meghatározott volt, hogy milyen szakokat indítanak és hány fővel, és biológia-kémia szakot nem indítottak, ezért én biológia-technika szakra jelentkeztem.
Mi volt, ami vonzotta tulajdonképpen akkor elsősorban a biológiához, és majd akkor párosult először a technika hozzá?
A természettudományokhoz mindig vonzottam, különösen a biológia nagyon érdekelt. Annak is elsősorban az emberre vonatkozó része, anatómia, élettan, ezek izgattak, de nagy kihívást jelentett, amikor természetet jártunk, kirándultunk, hogy az élő környezetünket minél jobban megismerjük.
És a biológia mellett, ha fogalmazhatok, így lehet, hogy a technika egy sokkal gyakorlatiasabb tantárgy volt akkoriban?
Ezért nekem egy kicsit ilyen kényszer, ahogy igen, az előbb említettem. Igen. Fizikából kellett felvételizni, és mivel a földrajz szak is nagyon limitált volt, és nagyon-nagyon nehezen lehetett bejutni a tanárképző főiskolákra is, tehát azért a 20 pontból 19 és fél ponttal nem biztos, hogy bejutott valaki az EGRI Ho Chi Minh tanárképző főiskolára, így tudatosan erre készültem, hogy akkor technika szakos leszek. Ami aztán akkor volt egy nagy megújulásban, hiszen a mezőgazdaság és a műszaki részt egybe vonták, úgyhogy majdnem olyan volt az első fecskék között, úgy végeztünk, mintha három szakunk lett volna.
Igen, és akkor, ahogy említettem a bemutatkozásban, tehát földrajztanárként dolgozott most a pályája utolsó szakaszában. A földrajzot mikor választotta a szakok mellé?
Közvetlen a pályám elején. Egerben, Eger környékén pedagógusként a 80-as években nagyon-nagyon nehéz volt elhelyezkedni. Először nevelőtanárként, kollégiumi nevelőtanárként dolgoztam 2 évig szerződéssel, majd a Ráczhegyi általános iskolába, a 12-es iskolába kaptam állást, ahol nyugdíjba vonult a biológia-földrajz szakos tanárnő, kolléganő, és mivel elsősorban napközis nevelői állást kaptam, azt mondták, hogy akkor taníthatok, hogyha a földrajz szakot elvégzem. Így kaptam lehetőséget, rögtön a 90-es évek elején el is végeztem a földrajz szakot. Nagyon nagy örömömre, mert igazából ez jelentett nagy örömet, kihívást a pályámon.
A 12-es iskolából merre vezetett tovább az útja?
Mivel elfogytak úgymond az osztályok a 12-es iskolában, és nem volt meg az óraszámom. Pályázat útján kerültem a gyakorlóiskolába, a 4-es számú gyakorlóiskolába, akkor még az külön álló intézmény volt, Szent Györgyi Albert gyakorlóiskola, és pályázat alapján biológia szakvezetőként kerültem oda. Ami számomra először egy kicsit szívfájdalom volt, mert szakvezetőként csak biológiát taníthattam, és még a saját osztályomban sem taníthattam földrajzot, mert hogy ez a rendszer működött, de elfogadtam, és 10 éven keresztül biológiát tanítottam, és a hallgatóknak a tanítási gyakorlatait vezettem.
Igen, ha fogalmazhatok úgy, hogy egy általános iskolában a biológia nem biztos, hogy fő tantárgy, meg ugye csak még a mikorunkban 6-tól volt, ha jól emlékszem, hogy mi jelentett önnek ebben az időszakban kihívást a biológia tanításában, vagy mi az, amivel a gyerekeket lehetett ösztönözni, hogyha valaki mondjuk nem is reál érdeklődésű volt?
Nagyon-nagyon tudatos diákok jártak, nagyon jó szülői háttérrel rendelkeztek a diákok, és elég korán megnyilvánult, hogy nagyon sokan szeretnének az orvosi pálya felé orientálódni, így aztán nagyon fontos dolog volt, hogy az alapokat megfelelőképpen lefektessük. És azt gondolom, hogy ez sikerült is, hiszen nem tudom az ujjaimon megszámolni, hogy hány orvos lett a volt diákokból.
Igen, és a másik, amit említett, hogy akkor a tanárképzésben résztvevő hallgatókat is tulajdonképpen mentorálta. Milyen, amikor egy kis tanár belép az osztályba, és majd a tanárnőtől átveszi úgymond a katedrát, és elkezd tanítani, mi az, ami velőket tudják kell, hogy segítsék, motiválják őket?
Óriási felelősség. Egyrészt példát kell mutatni. A szakmai és a módszertani oldalon is. Folyamatosan, fokozatosan be kell vezetni őket azokban az új módszertani dolgokban, amely az új tanulás szervezési eljárásokat kívánja. Nem csak az oktatáspolitika, az iskola és a pedagógus és a szülő elvárásai alapján, hanem tényleg a magunk kötelesség tudata alapján is muszáj ezt megtenni. A személyes példa az sok mindenben segített. Igyekeztem nyitott lenni. Nagyon sokféle dologban tanultam is a hallgatóktól, hiszen egy friss új képzésben megjelenő, akármikor a digitális világ megjelent, és láttam, hogy sok minden dologban előrébb tartanak, hát akkor például arra kényszerített engem is, hogy lépni kell és tovább kell képezni magam, úgyhogy egy ilyen oktatás informatikai képzésen is részt vettem. Együtt dolgozás, közös élmény, a pedagógusnak a felelőssége, hogy a diákjai a maximális pluszt megkapják, ami jár nekik az órán, és ezt a felelősségtudatot kell átültetni a hallgatókba, a pedagógus jelöltekbe, hiszen egy idő után nincs ott mellette a mentor tanár, hogy ő megfelelő módon, felelősséggel tudja oktatni, nevelni a diákokat.
És úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy diák kellőképpen tanuljon, nyilván kell a szaktanárnak a tudása, az embersége, kell az, hogy jó kapcsolatot építsen ki a diákokkal. Ön, ha visszatekint a pályájára, ez milyen módon alakította a diákokkal való kapcsolatot?
Rengeteg közös programon vettünk részt. A kirándulások, a táborozások. Egy nyáron volt, hogy 2-3 héten keresztül is táboroztattam gyerekeket. Iskolán kívül így sokkal jobb lehetőség nyílt a diákoknak a megismerésére, az ő képességeik feltérképezésére, azoknak a kibontakoztatására. Nagyon sok programon vettünk részt, városi programon, kulturális sportprogramokon, a országos tanulmányi kirándulások, minden évben legalább 3 napot eltöltöttünk. Az iskolának az erdeiskolai táborában rengeteget dolgoztunk együtt, és a közösségi programokon mindig valamilyen közösségi élményeket is igyekeztünk bevinni. Tehát egy erdeiskolai programban nem csak földrajz, biológia jellegű, kémiai, fizikai jellegű megfigyeléseket, kísérleteket végeztünk, hanem közösségépítő játékokat is bevontunk folyamatosan.
Ahogy a beszélgetés elején említette, tehát a 4-es számú gyakorlóiskolából majd a 2-es számú, jelenleg ugye többnyire úgy használjuk, hogy Barkóczi úti épületében tanított, már akkor földrajzot.
Körülbelül 15 évet dolgoztam földrajz szakvezetőként, és itt elsősorban a gimnáziumi korosztály jelentett egy újabb kihívást a földrajz szakvezetés mellett. Nyilván, hogy ehhez megfelelő végzettségeket is megszereztem. Nagyon-nagyon segítő, támogató kollégák voltak, és iskolavezetés, akik folyamatosan segítették a szakmai megújulást, és tényleg azok az innovatív feladatok, amelyeket team munkában végeztünk, ez mind az oktatás nevelés hatékonyságát segítették, a hallgatókkalnak a jobb felkészülését segítették, és hát volt 3-4 ilyen nagy blokk, amiben részt vettünk a digitális alapú nagy fejlesztéseken keresztül, a tapasztaláson alapuló oktatás, a laborprogramok, amelyek végigmentek, hiszen mind a két épületben egy 2x40 fős laboratórium volt, országos szinten mi voltunk az egyetlenek, akik ilyennel rendelkeztek. Az élmény alapú oktatástól kezdve sok mindent bevezettünk, tehát azt gondolom, hogy itt egy ilyen 8-20 fős csoportokban nagyon együttműködően, egymást támogatva dolgoztunk, nem beszélve, hogy az egyetem, illetve az elődje, a főiskola rengeteg támogatást nyújtott számunkra.
Mennyire volt, vagy mennyire népszerű a földrajz, mint tantárgya diákok, gimnazisták körében?
Sajnos 7., 8. és 9., 10. osztályban van csak. Földrajz rendkívüli módon megfeleződött a természettudományok, nem csak a földrajz óraszáma. Óriási kihívás az érettségikre való felkészítés, viszont az új érettségi szabályok megjelenésével egyre többen választják a földrajzot, hiszen talán a 2 éves 9-10. Évfolyamos tanulmányok után a diákok úgy gondolják, hogy könnyebb letenni, de hát vannak itt kihívások, mert azért a 7.-8. tananyag ugyanúgy része az érettséginek, úgyhogy kellenek a plusz óra számok ahhoz, hogy fel tudjunk készülni az érettségire, mert gimnáziumi években nem tudunk mindig mindent feleleveníteni, ami a követelményrendszerhez szükséges.
Jellemző volt az, hogy például földrajztantárgyból versenyekre jelentkeztek diákok?
Igen, hál' Istennek nagyon sok diákom szerepelt megyei és országos versenyeken, biológiából, természettudományokból, vagy akár földrajzból is. Lehet, hogy kicsit dicsekvésnek tűnik, de 15 évvel ezelőtt a tehetséggondozásban elért eredményem miatt megkaptam a Bunisbona díjat is, amely egy országos kitüntetés, és a megye is az országos eredmények alapján. A tehetséggondozás az mindig egy nagy kihívás, de ugyanígy plusz feladatokat jelent a felzárkóztatás is, hiszen mind a kettőből, akár gyakorlóiskolában tanít, akár külső iskolában tanít valaki, mind a két részre koncentrálni kell.
A biológia tantárgy kapcsán említette, hogy sokan orvosok lettek a tanítványai közül. Itt például a földrajz kapcsán akkor választották a földrajztanári hivatást is, vagy milyen irányban indultak, tanultak tovább, akik mondjuk versenyeken vettek részt?
Nagyon sok földrajz érettségiző diákom választotta például a földrajzpedagógusi pályát, de volt olyan, aki a földtudományok terén helyezkedett el, volt, aki a meteorológia vonalán próbált tanulmányokat szerezni és ebben elhelyezkedni, tehát van elég sok diák, aki a földrajzot választotta.
Sándorné Halász Erzsébettel, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános közép alapfokú művészeti iskola és technikum közelmúltban nyugdíjba vonult földrajztanárnőjével beszélgettünk, aki a tanév elején a Szent Gellér díj ezüst fokozatában részesült. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk a beszélgetést a tanárnő hivatásáról. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea.
Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánrádió.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Világszintű elismerésekben, Grand Pinay díjban, Aranyember díjban, és hát meghívásokban bővelkedő Vox Mirabilis kamarakórus művészeti vezetőjével, karnagyával, a magyar kultúra lovagjával, Zemlényi Katicával beszélgetek a következő percekben. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek, köszönöm a tegezés lehetőségét, és hát szívből gratulálok ezekhez az elismerésekhez. Mennyire viszi a művészeti vezető a karnagy a vállán egy-egy ilyen fellépés alkalmával, mind a művek kiválasztásában, mind pedig a fellépésnek a menete során, mennyire viszi a vállán a kórust, a csoportot?
Nagyon, teljesen. Nem lehet hibázni. Tehát mindig úgy kell próbálni, és úgy kell gyakorolni. Legyen az próba, legyen az főpróba, legyen az megjelenés, legyen az éneklés, hogy az én teljesítményem az a fellépésre csúcsosodjon ki. És a kórus fellépése is, az energiája, a hangja, a stabilitása, az állóképessége, a hidratáltsága, mondhatom ezt is, a fellépés kezdetén legyen a csúcs. És nekem nagyon sok jó nevű és híres karnagy jár mindig a szemem előtt, akikről tudom, hogy ők mindig arra törekszenek, hogy a fellépés alkalmával, a koncert alkalmával legyenek tökéletesek. És én magam is erre szoktam törekedni, többnyire sikerül is. Tehát van olyan, hogy egy nehezebb műbe, például a főpróbán derül ki, hogy az egyik szólam kéri, hogy ott még külön incsek be neki, és akkor ezt nekem meg kell jegyeznem, és akkor ezt a koncerten meg kell tennem. És nagyon-nagyon kell koncentrálni. Tehát én nem hibázhatok. Nyilván előfordulhat, hogy én is valamit elintek, vagy nem úgy intek, vagy egy szünetet nem intek le, de mivel annyira egymásra vagyunk tapadva a kórussal, most például valaki megfogalmazta, egy zenész, hogy ő úgy érzi, mintha én is egy énekes lennék, tehát annyira egyek vagyunk, hogy Bécsben például a másik zsűri azt mondta, hogy van a kórus, vagyok én, és a zene, és semmi nem fér közénk. És ez annyira jó, mert egy hihetetlen koncentráltság van részemről a kórus felé, és a kórusnak én felém, azért, hogy mi itt egy egységet alkossunk, és tényleg úgy van, hogy mi szinte benne vagyunk egy ilyen bűvkörbe, egy gömbbe, és csak mi vagyunk, nincs más, és mindenki van zárva, ezért én úgy érzem, hogy én viszem a hátamon a kórus, de a kórus ugyanúgy viszi, minden egyes tag vállalja azt a felelősséget. Nálunk nincs kamillázás. A kamillázás az azt jelenti, hogy hát a, nem tudom, a szopránnak a kétharmada tudja a művet, a többi, nincs. Nálunk mindenki tudja. Mindenki. Tehát én bármikor azt mondanám, hogy most ez a 4 énekli, akkor az énekli. Az a 8, akkor az, ezt szoktam is ilyet csinálni. Nyilván nem koncerten, de próbán gyakran. Tehát, hogy mindenkinek a felelőssége nagyon nagy, de azt hiszem, hogy ezt muszáj volt, hogy az én példámmal megmutassam, hogy az én felelősségem. Kotta nélkül éneklünk, majdnem mindig, nagyon sok-sok művet, rengeteget. És amikor valaki mondja, hogy de hát olyan nehéz az arcszólamot megtanulni, mert hogy nehéz, akkor én csak azt mondom, hogy nekem 4-et kell, vagy 5-öt, vagy 6-ot. És mindjárt nincs kérdés, hogy akkor azt az 1-et ő meg tudja tanulni, vagy sem. Úgyhogy a felelősség az egyforma, de mégiscsak rajtam múlik egy-egy koncert, az én pontos hangadásomon, a koncentráltságom, a beintés, a leintés, az, hogyha megfordulok, amik tapsolnak, elég időt adok-e, hogy helyet cseréljenek, mert ugye mi több formációban szoktunk énekelni, tehát mi nem felállunk és énekelünk, hanem közben is egy-egy művet másképpen. Én mindig kikísérletezem, hogy egy, főleg a kortárs művek hogy hangzanak jobban, hogy ha a férfiak a jobb szélén állnak, vagy a bal, vagy középen, vagy van úgy, hogy a templom 4 sarkában éneklünk. Vagy van úgy, hogy a férfiak elől, nők hátul. Tehát, hogy mindig valami más. Vagy, hogy például most legutóbb a Mátyás templomban betörtöttük az egész Mátyás templom terét, a szentélyét, és úgy énekeltünk egy művet, mert teljesen vegyesen felállva. Tehát nálunk már nem kell, hogy a szopránok egymás mellett álljanak, hanem bárki állhat mellettük, mert anélkül is tudják a saját szólamukat.
Bevallom őszintén, hogy ilyenkor, mikor így beszélgetek valakivel, akinek szenvedélye, a hivatása, a munkája, akkor egy picit fáj a szívem, hogy rádióban beszélgetünk, de talán a hang visszaadja azt, amit én így képileg is látok, a szemed csillogását, az arcod mindent elárul, hogy ez egy óriási szerelem. Hol kezdődött ez az út? Kitől? Hogyan öröklődött? Mert úgy gondolom, hogy ezt az elkötelezettséget, ezt a szerelmet, ezt valahogy örökli az ember.
Ez már kisgyermekkorban kezdődött. A szüleim igazi polgári nevelést adtak nekünk, ami abban az időben elég nehéz volt, mert teljesen más szempontok voltak a fontosak, mint az, hogy elköteleződjünk a hit iránt, a művészetek iránt, és ott úgy érezték, hogy nekik a saját családjukból hozott polgári nevelésüket kell felénk átadni. Négyen vagyunk testvérek, mind a négyen tanultunk különböző hangszereken, úgyhogy együtt is muzsikáltunk otthon, és mind a négyen jártunk táncra, sakszakkörre, amire csak lehetett. Tehát tényleg mindent megadtak nekünk, és minden vasárnap szentmisére. És a lakótelepen, amikor négyen elindultunk reggel 8-kor a szentmisére, mert autónk nem volt, csak gyalog tudtunk menni, hát akkor sokan kikönyököltek az ablakba, és utólag bevallották, hogy irigyelték, hogy mi megmertük csinálni. Volt egy kis hátrányunk ebből, de a szüleink olyan ügyesen palástolták ezt, hogy mi ezt nem érzékeltük. Viszont mindenhol sikeresek voltunk. Hát én városi sakkbajnok voltam az öcsémmel együtt. Aztán versmondó versenyek, ének versenyek, mindenhol elindítottak minket, és ezáltal nekünk gyerekkorunkban, amellett, hogy nagyon szerény körülmények között éltünk, nagyon sok sikerünk volt. Nagyon-nagyon sok. És a templomban is természetesen mindenben részt vettünk, és valahogy ők belénk nevelték azt, hogy te sikeres vagy. Mondhatnám azt is, hogy kiválasztott, tehát, hogy menj ezen az úton, mert meg tudod csinálni, találd meg azt az utat, ami a tiéd, megadjuk a lehetőséget rá. És hát a hazaszeretetet, amit adtak nekünk, hogy nem kellett róla beszélni, de a szüleink példáján ezt is megtanultuk, és igyekszünk most ezt mind a négyen tovább vinni. Természetesen a felmenőim között is voltak művészek. A nagybátyám például orgona és zongora művész volt, aki Budapesten szolgált, ezen kívül verseket is írt, és hát én is írtam verseket, meg a testvéreim is, tehát ez is egy kicsit ilyen családi örökség. Az édesapám primán zongorázott, gyönyörű verseket írt ő is, és hát az édesanyám is mindenben mellettünk volt, és mindent megcsinált. Volt egy hatalmas hangversenyzongora, amit mindig utánunk cipeltek, ahova költöztünk 2-3 alkalom, de szívesen és örömmel. És az első siker akkor volt, amikor én zongorázni tanultam, és hát becsuktuk az erkély ajtót, hogy ne zavarja a szomszédokat, és akkor szóltak a szomszédok, hogy nyissuk már ki az erkély ajtót, mert hogy ők szeretnék hallgatni, ahogy én gyakorolok, egy kisgyerek. És hát sok-sok pozitívumot kaptunk, és ezáltal tudtuk megtalálni azt az utat, amit nekünk kell csinálni, és ahogy a szüleink tényleg ilyen szenvedéllyel neveltek minket, szerintem mi ugyanúgy így kerestük az utunkat, és nagyon jó tanáraim voltak természetesen, akik megadták ezt a muníciót erre az útra.
Ha valaki abba születik bele, és így nő fel, hogy jó értelemben véve a siker az ennyire meghatározza az életét, az, hogy a benne rejlő lehetőségeket maximálisan próbálja kiaknázni, és ehhez minden támogatást megkap, az hogyan fordul az elesettek, a rászorulók, a szegények felé? Hiszen nem olyan rég a Katolikus Karitász egyik nagyszabású elismerését, amellyel az önkénteseit jutalmazza, a Karitász Hungarika díjat is megkapta, a Székesfehérvári Karitász csoport önkénteseként. Ezt a nyitottságot a rászorulók felé, ezt szintén a családodból hozod, vagy ez valahogy a későbbi évtizedekben érintett meg, és lettél nyitott arra, hogy nem minden a csillogástól, vagy nem minden a sikerről szól az emberek életében?
Amint már említettem, mivel négyen vagyunk testvérek, mi gyerekkorunkban nagyon szerény körülmények között éltünk, de akkor is azt láttuk, hogy a szüleink azt a szerény körülmények között levő fölöslegüket is mindig megosztották másokkal, vagy befogadtak mások. sokat, vagy lehetőséget adtak arra, hogy egy kiránduló csoport mondjuk nálunk aludjon, amikor már sikerült családi házat vásárolnunk, és ugyan megnéztük, hogy mi van a spejszben, és miből kell majd beosztani a rajtunk kívüli plusz 14-15 gyereknek az ebédjét, de mindig abba bíztunk, hogy a Jóisten ezt visszaadja nekünk, és ezt láttuk. És ezt mindannyian vittük tovább. Amikor újra alakult Magyarországon a Caritas, akkor én azonnal, több mint 30 évvel ezelőtt azonnal tagja lettem a Krisztus Király templom Caritas csoportjának, mert úgy éreztem, hogy én is szeretnék tenni valamit. Hiszen hittan tanítok, hiszen látom, akik oda járnak a templomban, ahol egyházzenész is vagyok, és kántor, tík szorulnak rá, hiszen bejönnek a hírek, akkor ha én tudom ezt az információt, akkor nekem ezzel élnem kell. És nagyon jó Caritas vezetők voltak előttem itt a Krisztus Király Caritas csoportban, és én tőlük tanultam meg azt, hogy hogyan kell ezt továbbadni, mit kell csinálni pontosan, hogy egy jó Caritas csoport legyünk, és amikor, hát most már több mint 10 éve arra kértek, hogy én legyek ennek a Caritas csoportnak a vezetője, akkor én elvállaltam. Nem azért, mert erre a pozícióra vágytam, hanem azért, mert úgy éreztem, hogyha én a Jóistentől kaptam egy jó szervező képességet, akkor ezt tőlem számon fogják kérni, és akkor én nekem ezzel szolgálnom kell, segítenem kell. És ez a Caritas csoport, ez nagyon szépen működik, nagyon jól összetartunk, és a Caritas csoportnak a tagjai is nagyon vegyes életkorúak, van köztük gimnazista is, középkorú, nyugdíjas. Én nekem van egy vízióm, legyen az Caritas csoport, legyen az kórus, minden 10-es évfolyamból kell, hogy legyen tag. És mindig törekszem rá, és mindig van. Azért tud a kórusnak az átlag életkora is 35 év lenni, ami hihetetlen ma Magyarországon. És azért tud az én Caritas csoportom is fiatal lenni, mert hogy ha fiatalok vannak köztünk, akkor mi is fiatalokká akarunk válni. És nem a fiatalok idősödnek hozzánk, hanem mi akarunk. Hogyha legalább olyan létszámban van fiatal, mint középkorú vagy idős, akkor már fiatalodni szeretnénk. Jól kinézni, sokat dolgozni, és vinni előre a projekteket, a dolgokat, a koncerteket, mindent. És nagyon nagy megtiszteltetés volt ezt a Caritas Hungarica díjat átvenni. Azért is, mert hogy ismerik és elismerik a munkámat. És ezek a díjak, ezek nagyon szépek, ez a dicsőség ezt tart egy napig, és aztán további elkötelezettséggel jár. Tehát ez már kötelez. Nem csak a kórust kötelezi, amiket elért, hanem a Caritast is kötelezi, és engem különösen is kötelez, hiszen én rám már így néznek rám. Tehát akkor nekem hozni kell ezt a formát, és folytatni kell, és én ennek nagyon örülök, hogy amikor elismernek valamit, mert nem csak engem ismernek el ezzel, hanem a Caritast is. Én sokkal jobban örülök azoknak a díjaknak, amiket nem én személy szerint kapok meg, hanem a közösség kap meg. Például az Aranyember díjat a kórus a jótékonyságokért. És ez a Caritas Hungarica díj, ez nem csak nekem szól, úgyhogy amikor ezt nyilvánosan megköszöntem, akkor el is mondtam, hogy ez szól az összes Caritas tagomnak, akik nagyon-nagyon sokat dolgoznak szabad idejükből, saját pénzükön, autózásból, a telefonjaikból, egyáltalán hogy odalépnek mások felé. És ezek a közösségi díjak, ezek ezért fontosak, hogy ne csak engem ismerjenek el, hanem mindenkit, aki ezügyben velem dolgozik.
Sok-sok területet érintettünk ebben a pár percben, de van egy fontos terület, amiről még mindenképpen szeretnék beszélni, ez pedig az éneklés és az Isten kapcsolat. Ugye itt Egerben a katekitikai konferencia keretében beszélgetünk, és előadást is tartasz ebben a témakörben. Ugye beszélünk arról, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Messzire nyúlna és messzire vezethetne az a megállapítás, amit nem olyan rég hallottam, hogy csak az énekeljen a templomban, akinek szép hangja van. Erről is, ha mondasz egy pár gondolatot, hogy mennyire értesz egyet ezzel a kijelentéssel, arra is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, de hogyan segítheti az éneklés az Isten kapcsolatot?
Nem értek egyet vele, természetesen. Nem érthetek egyet vele. Amikor ezt a kórust például megalapítottam, vagy újra alapítottam, akkor nekem az egyik célom a nem csak kórusi elmondat mellett az volt, hogy a zene és a lelki élmény együtt szülessen meg. És a mai napig célunk, nekem célom inkább azt mondom, hogy egy-egy koncerten ne csak mi adjunk, hanem a kórus legalább ugyanannyit kapjon azokból a lelki és zenei élményekből, mert hogy együtt kell megszületni, mert hogy az kevés, hogy elénekeljük tisztán, jó dinamikával, jó tempóval azokat a kórus műveket, vagy részt veszünk egy oratórikus műben zenekarra, szólistákkal, hanem hogy mi magunk is részesüljünk ebben. Ugyanez a célom a gyerekkórusommal, a Vox Angelorum gyermekkarral, akiknél egy dolog van, a változás állandóan, mert hogy mindig aktuális ittanosokból válogatom össze őket, és ott is ez az élmény legyen. Olyannyira sikerült ezt elérnem, hogy nálam mindenki szólót akar énekelni, tehát igazából nincs annyi verszak, ahány gyerek van, úgy kell már új énekeket kitalálnom, vagy verszakokat hozzá költenem, mert ezt is szoktam, hogy mindenkinek jusson, mindenki szólót akar énekelni. Mindenki. És mindenki erre törekszik. Mert a siker az nagyon fontos. És azt, hogy én mindig elmondom nekik, hogy Istennek énekelünk. És van még egy fontos jelmondatom. Minden kudarc és siker Istené. Minden kudarc és siker Istené. Mindig hálát adunk a sikerért, és hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy szerettük volna, akkor azt is Istennek ajánljuk, hogy ez így sikerült. Ritka, de előfordulhat ez is. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk egy kórusművet elénekelni, hanem valami apró kis hiba van, amit valószínűleg a közönség nem vesz észre, de még igen. A templomi éneklés, hál' Istennek nálunk nagyon szépen énekelnek a hívek, és szeretnek énekelni. Én mindig törekszem arra, hogy szép kiejtéssel, pontosan artikulált mondatokkal énekeljek, hogy mindig tudják a hívek, hogy melyik ének következik a bevezetőből már. Sokan összetévesztik a misén való orgonálást, a kántor szerepét a művész szerepével, az orgona művész szerepével. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy a szent misén ilyen-olyan-amolyan futamokat és extra akkordokat játszunk, arra van lehetőség a mise után, időnként a mise előtt, vagy egy külön koncerten. Nekünk az a dolgunk, hogy az a hívő, ha a padon ott találja az énekeskönyvet, és látja a számokat kitéve, akkor tudja, hogy melyik ének következik. És lehet, hogy már rossz a szeme, és nem tud énekelni, vagy még kicsi, és még nem tud énekelni, olvasni, de akkor is tudja a bevezetőből, hogy melyik ének következik, és azt tudja énekelni. És nagyon érdekes, mert egyszer egy plébános megkérdezte tőlem, hogy de hát ki használja már ezeket az énekeket? És mondtam, hogy jöjjön el hozzánk szentmisére, és akkor hallgassa meg, ki használja. Elcsodálkozott rajta. És éppen a napokban valaki szintén megjegyezte, hogy de hát a Huzsannából abból már nem éneklünk csak vagy 10 vagy 15 éneket. 306 ének van a Huzsannában, a 306. a himnusz, azért tudom. És én összeszámoltam, hogy a 306 énekből 250-260 éneket biztos, hogy eléneklek az egyházi év folyamán. Természetesen vannak benne olyanok, amiket talán már nem kellene énekelni, de én úgy érzem, hogy ez a kincs, ez az egyházi kincs, ami nekünk van, egyházi zenei kincs, ennek tovább kell élnie. Az, hogy a magyar orgona kíséreteket Kodály Zoltán ellenőrizte. Mindegyiket. Nehéz? Igen. Egyáltalán nem könnyű. Meg lehet tanulni? Igen. Akkor ezt ne butítsuk le. Akkor használjuk ezt. Akkor addig gyakoroljunk. Azok üljenek az orgonához, akik ezt meg tudják csinálni. Én ezt nagyon fontosnak tartom. És például fontosnak tartom a gitáros éneklést is. Én is tudok gitározni. De csak a minőséget. csak a minőséget, a kutta hűséget, a tisztaságot. Ha elvárjuk a kántortól, hogy tisztán, szépen artikuláltan énekeljen, és jól orgonáljon, akkor várjuk el a gitárosoktól is azt, hogy tisztán, szépen, jól artikuláltan, esetleg mondjuk énekeljen be egy picit előtte, ne tévessz el az akkordokat, szólaljon meg több szólam, tisztán énekeljenek, hangolják össze mondjuk a hangszereket, mert az sokakat zavarhat. Jó az úgy, nem jó. Isten oltárára nem lehet akármilyen zenét letenni. Legyen az a cappella éneklés kíséret nélkül, legyen az orgona kíséretes népének, legyen az gitáros ének. Mindig ezt kell figyelembe venni. Isten oltárára csak jó minőségűt, magas minőségűt lehet letenni.
Ennyi siker elismerés után mi az álmod, mi a vágyad?
Ezek elkötelezett dolgok, amikben én dolgozom, szeretném átadni sokaknak. Mondhatom azt a tudást, de inkább azt a lelkesedést, azt a kitűzött célt, hogy vigyék tovább, hogy tartsanak ki, hogy sok a kudarc, igen, de álljunk fel mindig, mert üres a sír, ahogy hallottuk. Én nagyon szeretek tanítani. Nagyon sok kórus műhelyt tartok, nagyon sok kórushoz elmegyek, hogy segítsem őket egy-egy fellépésnél. Karnagyi klubokat tartok, karvezetői konferenciákat szervezek, és itt nem teszek kivételt soha az egyházi és a világi zenészek között, az iskolai és a felnőtt énekkarok vezetői között. Azért, mert mindenkit egyformán kell segíteni, és amikor egy ilyen karnagyi napon összegyűlünk, akkor ott mindenki úgy érezze magát, ugyanolyan egyformának. Nincs kisebb, nincs nagyobb, itt mindenki elmondhatja az örömét, bánatát és minden. Nekem az a célom, hogy minél több embert lelkesítsek arra, hogy énekeljen, orgonáljon, gitározzon, Isten dicsőségét hirdesse a zenével.
Kedves hallgatóink, Zemlényi Katicával, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti vezetőkarnagyával Papi Ildikó beszélgetett.
A Szent István Rádió. Hagyomány.